A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Becsei Zsolt közgazdász, egyetemi tanár.
Jó estét kívánok!
Akinek a szakterület a külgazdaság, úgyhogy ezen a mesdjén indulunk el, mármint itt a tarajos vizeken, hiszen a venezuelai események kapcsán sokan úgy gondolják, hogy tulajdonképpen véget ért a szabályokon alapuló világrend, és azóta is érkeznek különböző hírek. Tényleg így van ez?
A jelek szerint igen, mert az erőt azt úgy tűnik, hogy a szereplők respektálják, annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy azért nagyon sok olyan szereplő van a világban, akinek még azért a szabályok és a szabályokon alapuló rendnek van mondani valója. Még mindig azért be akarnak az emberek lépni az OECD-be, a WTO-ba, időnként még figyelik, hogy ott mi történik, még akkor is, hogyha bizonyos szempontból ezek leértékelődnek, az ENSZ tagságnak is még mindig van a kívülállók szempontjából szerepe, de az is igaz, hogy most nem csak az erő múlja fölül gyakorlatilag a szabályoknak a rendjét, hanem az úgynevezett nagyhatalmi érdekszféra politika érkezett most el, ami hát beláthatatlan jövőket is hozhat, hogyha eluralkodik, és én még annyit emelnék ki, hogy lehet, hogy arhaikus módon, de Európa még nincs itt. Tehát van egy
nincs
orosz...
Nincs a világhatalmak között?
Nincs a világhatalmak között, vagy a mi fölfogásunk az még azért mindig a klasszikus nemzetközi jogon alapuló, meg
tehát
nemzetközi szervezeteken.
Magyarán.
Így van, még diplomatikusak vagyunk, még szerintem mi európaiak még hiszünk azért abban, hogy nem csak erőpolitika létezhet, és a kontinensen egymás között szerintem ennek azért kell is, hogy legyen szava, tehát legalább azt remélem, hogy egymás között itt 27-en, vagy 30-en, vagy 32-en nem lépünk ebből ki.
Tehát jól veszem ki az államhozottakból, akkor tulajdonképpen a világhatalmak diktálják ma a globális trendet, azon belül is a fókusz egyértelműen az Egyesült Államokra, ezen belül pedig Donald Trump elnökre helyezedik.
Igen, bár hogyha ő is, amit ugye a nemzetbiztonsági stratégiájába kihangsúlyozott, hogy például a nyugati féltek az övé, tehát ugye a Monroe-ból Donroe doktrinát szoktak mondani, ez azért veszélyes, mert akkor azt is lehet mondani, hogy az orosz birodalomnak is megvan a történelmi doktrinája, egész Kelet-Európa, hogyha kell, meg Kaukázus és sok minden más, iránik bezárólag, és Iránnak is megvan, vagy bocsánat, Kínának is megvan ugyanaz az érdekszférája. Tehát az, ami most zajlik Trump révén, akár már megtörtént Venezuelában, vagy a jövőben történt Grönlandon, Kubán, az nem marad nyom nélkül az orosz és a kínai magatartásmódra sem. És hogyha mondjuk, mint baráti értékrendszerinti ország, Amerikának ezt nem teszik az európaiak, vagy a még a klasszikus nyugati értékrendszerint gondolkozok, de ide értem egyébként Japánt, vagy Dél-Koreát is. Szóval akkor miért tudnánk szóvá tenni, hogyha az oroszok vagy a kínaiak is ugyanígy fogják fel ezt a kérdést, hogy mindenki saját befolyás övezetébe hát túlléphet a nemzetközi jogon.
Tehát megjön az étvágy.
Meg.
Megyünk néhány szót Grönland státuszáról, Venezuela apropóján. Mi várható a jelen információk szerint?
Én azt gondolom, hogy itt is ugye két klasszikus rend van, hiszen Dánia és mögötte jó néhány európai nagyhatalom azt mondja, hogy nem szeretne kilépni a klasszikus 45 utáni nemzetközi jogból, de leülnek tárgyalni az amerikaiakkal, és én azt várom, hogy egy olyan kompromisszum születik, ahol a kecske és a káposzta is megtörténik, tehát az amerikaiak valószínűleg nagyobb szerepet kaphatnak Grönlandon, valami Guantanamo-i vagy még annál erősebb pozíciókat is szerezhetnek, de a tulajdonjogot magára a földrészre, vagy erre a hatalmas szigetre, hát most első körben még nem fogják megkapni.
Ezek szerint akkor Grönland tulajdonképpen napjainkban a globalizáció laboratóriumává vált?
Hát igen, hát azt szemmel látható, hogy a nagyhatalmaknak fontos Grönland szerepe, főleg Amerikának, hiszen ez egy útvonal mellett van, egy ellenőrzési útvonal mellett van az északi pólus felé, és szerintem az amerikaiaknak az is volna fontos, ha a nemzetközi jogi szerepet tudnának Grönlandba kapni, mert akkor ugye a radiális, tehát az északi sark felosztásába Kanada mellett megpróbálnának benyúlni, akár mint északi sarki tulajdonosok is, ugye ott nemzetközi jogilag az északi pólus máshogy van felosztva, tehát ugye ilyen elnyőszerűen a nagyhatalma között, mint mondjuk az Antarktisz, ami meg mindenkié. És ezáltal senki, vagy a Hold, ugye az északi sark ettől eltérő, és most már ez egyre fontosabb lesz, mert valószínűleg a felmelegedéssel, meg a technika fejlődésével szerintem a kínaiak, vagy nagyon sokan északon is fognak tudni hajózni, és akár az oroszok is Murmansk felől jobban ki tudnak jönni, tehát nyilván ez az amerikaiakat ebben a szempontból is izgatja, meg hát természetesen a trumpi logika, hogy amit lehet ásványkincshez jutni, még akár, hogyha a 80 vagy 100 év múlva is tudom kibányászni, mint ahogy Alaszkát is úgy vették meg, hogy akkor az orosz szár azt gondolta, hogy ez egy hasznavehetetlen terület, amit őrizni csak drága, az amerikaiak meg megvették, és aztán 30-40 év múlva egyik ásványkincset találták a másik után, meg aranyláz tört ki. Lehet, hogy itt is azt gondolják, hogy azt nem lehet tudni, hogy 50 év múlva milyen ásványkincs lesz fontos, és az Grönlandon megtalálható.
Egyéb iránt ugye érdekes felvetés Grönland apropóján is a NATO tagsága, hiszen erről szólnak a nemzetközi elemzések, hogy amennyiben az Egyesült Államok túl agresszív képet mutat, akkor itt az is meglebbenhet ennek a jelentősége.
Én azt gondolom, hogy a Grönlandnak ugye az egész Dániához kapcsolódó szerepe meglehetősen sajátos, hiszen ők egy döntésen a 80-as évek közepén például kívül helyezték magukat az Európai Unió jogrendjén. Tehát ugye egy társult államként csatolódnak csak Dániához, és nem érvényes rájuk az Európai Uniós jogrend. Tehát ezért azt el tudom képzelni, hogy az amerikaiak majd megpróbálkoznak egy olyan jogi csűrés csavarása, hogy mivel nem az unió része Grönland területe, formálisan a belső piac nem érvényesül rá, valamilyen kondomíniumot vagy egyebeket is esetleg létrehoznak, és ezáltal nem viszik a végletes törésig Dániával és a mögöttük lévő európai hatalmakkal a dolgot. Itt nekünk európaiaknak se lenne jó, hogyha ameddig nem tudjuk azt eldönteni, hogy csinálunk egy saját európai védelmi pillért rendesen, már előtte kenyértörésre kerülne az amerikaiak a sor. Én nem vagyok ebben biztos, hogy ez a következő 10 évben fontos lehetne.
Térjünk vissza a Venezuelára. Mi most a status quo? Annak apropóján is egyébként, hogy Kubában pedig egy új helyzet van kialakulóban.
Hát ugye azt szokták mondani, hogy Venezuela az gyakorlatilag csak egy lépés Kuba felé, hiszen hogyha nem kap olajat Kuba, akkor milyen nehéz lesz neki, de olajat mindig azért ad neki valaki, tehát itt is azért vannak olyan országok, akiknek érdekük fűződik ahhoz, hogy Kuba ne legyen egy 53 előtti Batista típusú banánköztársaság az Egyesült Államoknak, ez nem csak Venezuelának, vagy néhány dél-amerikai államnak az érdeke, hanem lehet, hogy más nagyhatalmak sem nagyon szeretnék, hogyha ez egy amerikai dominium lenne. Úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy mi sül ebből ki. Igazándiban a nagy kérdés az, hogyha Madurót el is rabolták, ezt nem egy CIA akcióval csinálták, vagy egy speciális akcióval, mint az Osama Bin Ladennél, hanem, vagy mint az Eichmann akció volt ugye Izrael részéről 60-ban, hanem itt egy katonai akcióval és egy katonai ottmaradással és egy szuverenitási kontrollal is megmagyarázta az Egyesült Államok. Tehát ez egy meglehetősen sajátos lépés volt, de hogy erre Venezuela és a mögötte lévő erők, a többi nagyhatalom mit fognak majd mondani a venéz elitnek, hogy azért álljanak ellen vagy nem. Én szerintem nem lesz egyszerű dolog a Maduro elrablás után, maga Venezuelának is azért a járomba hajtása az Egyesült Államok részéről, mert mondom, sem a venéz elit nem biztos, hogy ebbe egyetért, sem pedig a kínaiak vagy az oroszok nem nagyon lesznek.
Igen, és a latin-amerikai temperamentum elég karakán, mint tudjuk, a politikai zónában is. Néhány szót szerintem ejtsünk az Iránban zajló szomorú események apropóján arról is, hogy az Egyesült Államok büntetőintézkedést helyzetkilátásba azokkal szemben, egészen pontosan a büntetővámot, akik vagy azon országok, amelyek majd az Iránnal kereskednek, ugye 25%-os vámteher van kilátásba helyezve, vagy egészen pontosan már ugye a státuszkon meg is van erre. Mit lehet ezzel elérni az Egyesült Államoknak?
Hát ugye a trumpi logika szerint ez nem egy új fejlemény, hogy ugye töleten kívülisége, vagy hogy mondjam, indirekt a vámfenyegetésekkel él, tehát amikor nem csak direktben mondjuk iránt, mert ugye ott már volt egy bombázás, próbálja rekrutálni, hanem a vele kapcsolatban álló országnak is megüzeni, hogy merre van az előre, tehát ilyen pestisszerűen zárni akarja őket. Hát ez azért nem lesz egyszerű, mert az Iránnal például a pragmatikus alapon a külgazdaságot folytató Kínának szerintem nagyon komoly érdekeltségei vannak.
Ha ránézünk a térképre, akkor nagyjából, hogy az egész környék vele kereskedik.
Így van.
Úgyhogy és ebben én... még van, ebben még bejátszik, hát az Egyesült Államok fontos partner Törökország is.
Így van.
Ő is külkereskedelmi partner.
Hát azért ezt végigvinni, vagy hogyha most poénkodtat akarnák, akkor jó Isten, mi lesz velünk, hiszen azért mi is próbáltunk ugye Iránnal ebbe, abba kapcsolatokat kiépíteni, nem csak diákok jönnek ide tanulni. Tehát az senkinek se jó szerintem, hogyha a kínai... vagy a bocsánat, az iráni belpolitikai kérdésekben egy túlságosan durva és erős geopolitikai lépéseket teszünk. Nyilván a világ nagyon nagy része abban érdekelt, amelyiknek vannak demokratikus elkötelezettségei, hogy Irán oldjon meg egy demokratikusabb irányvonalat, egy világibb irányvonalat, de ugyanakkor meg azon belül, hogy aztán ők ezt hogy oldják meg, azt jó volna rájuk bízni.
És akkor visszatérünk a mi kontinensünkre tekintettel arra, hogy lehet, hogy sok hallgató felkapta a fejét, mikor úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió a vén kontinens nem tartozik, úgy tűnik minden jele szerint a nagyhatalmak pozíciójába, tehát nincs még az a státuszunk. Ugyanakkor itt a szomszédban zajlik a háború, és hát mindenki arra kíváncsi, hogy meddig tartható, és hát, hogy az Európai Unió által meghozott szankciók miként és hogyan érvényesülnek.
Én azt gondolom most itt a szankciónkon kívül, hogy az egész ukrán konfliktus, vagy az ukrán katonai konfliktus arra egy apropó, hogy az Európai Unió eldöntse, hogy merre tovább, tehát egy válaszúthoz érkezett, útelágazáshoz, megcsinálja-e egy nagyon erős külpolitikai és védelmi uniót, és itt tovább lép, vagy nem. Tehát itt egy nagyon komoly mérföldkő van, hiszen ugye magyar oldalra is nagyon sokan teljesen ellentétes dolgokat kérnek tőle számon. Az egyik oldalt, hogy mi nincs ereje, miért nincs politikai ereje, vagy védelempolitika, vagy egyéb ereje. A másik oldalt meg, hogy ne lépjen tovább a szuverenitás centralizációval. Ez két ellentétes gondolat. És én azt hiszem, hogy ők azt fogják mondani, hogy igenis akkor tovább lépnek most akár federációnak, mondjuk akármi másnak, afelé, hogy a tagállamok révén, de a jelenleginél jóval koordináltabb, vagy ha kell, akkor jogilag centralizáltabb, ne csak külpolitikai, hanem katonai erőt is tudjanak képviselni, amivel ők nem háborúzni akarnak majd, hanem nagyobb erejüket akarják szerintem kiépíteni arra, hogy békéket hozzanak, vagy tűzszüneteket hozza a világ több oldalán, és utána viszont azonnal meg tudjanak katonai erővel jelenni, hogy ezt a tűzszüneti vagy békehelyzetet fönntartsák. Tehát én inkább apropónak látom, ugye azt szokták mondani, hogy az Unió mindig válságokon keresztül halad előre, hogy itt is most egy ilyen mérföldkőhöz érkezett, és ezt meg kell, hogy lépje, mert különben világéletében politikai törpének fogják minősíteni.
Hát minden jel szerint elég eltökélt a szankciós csomag révén az Oroszországgal szembeni fellépésre.
Igen, bár én azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unióban azért nagyon sokan szerintem alábecsülik azt az orosz társadalomban meglévő erőt, amivel képesek átállítani magukat, ha kell, akkor a birodalmi mentás szanapján, és az egyszerű ember is, tehát nem csak a vezető rétegek arra, hogyha egy birodalmi érdekkel most hozhatunk valamit, akkor akár évekig is képesek nélkülözés, vagy legalábbis félrerakni személyes érdekeket. Tehát nem olyan fogyasztás orientáltak az oroszok, ha nagy válság van, mint egy nyugati társadalom. Tehát itt azért jó hatalmas tévedésben vagyunk, hogyha most ott nem lesz növekedés még két évig, meg bizonyos termékek drágábbak lesznek, vagy nem kaphatók, akkor majd az orosz társadalom fő fog lázadni, ő nem így működik. És szerintem ők még 2-3 évig, ha kell, akkor simán kitartanak a jelenlegi szankciós politikák mellett is.
Egyébként ebben a helyzetben Ukrajna Európai Uniós tagságállal mi most a helyzet?
Ugye formálisan meghirdették, vagy meghívást kaptak az ukránok, ugye az is formális, hogy a tárgyalások elkezdését deklarálták. Ugye az a része, ami egy fővételi procedúra része, hogy az Európai Bizottság a tanács kérésére mond egy véleményt az illető országról, hogy indítható-e a tagsági tárgyalás, vagy nem, ez már mind megszületett. Tehát ott vagyunk egy formális tagsági tárgyalás elkezdésének a küszöbén. Egyébként nem csak velük, hanem ugye albánok, észak-macedónok, sok mindenkivel, de ugyanakkor még nincs konkrét tárgyalás. Most itt a novemberi bővítési csomag kapcsán ugye hallottam ilyen erőfityogtatásokat, hogy ha kell, akkor 27-ig, vagy 29-ig, vagy 27-ig be is fejezik a tárgyalás, ezek teljesen irreális szempontok, és én azt is látom, hogy 34-ig a 7 éves költségvetési tervezésbe tagságként nincs bekalkulálva Ukrajna. Tehát Ukrajna finanszírozása segítése be van, ugye vissza is kell majd bizonyos Covid pénzeket is fizetni, de valószínűleg Ukrajnára is szedünk össze ugye adósságot, és azt tőle lesz.
Akkor minimum egy szűk 10 esztendő?
Én azt gondolom, hogy 34-ig vagy 35-ig, ameddig láthatjuk a következő 7 évet, én mondjuk az ő tagságukat nem látom. Lehet, hogy formailag hoznak egy olyan politikai tagságot, ami tele lesz 10 éves olyan átmenettel, ami a közös politikákat és főleg a költségvetést nem érinti, olyan súlyosan, mint hogyha egy teljes jogú tagságról van szó. Erre mondjuk fölteheti valaki a kérdés, hogy akkor ennek meg mi értelme, de hát a milyen kis 5-től 10 évig tartó átmenetekkel valósult meg. Ki jöhet, vagy ki rühelhetnek magukból egy olyan átmeneti megoldást, aminek azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen van is tagsága, de tartalmilag, anyagilag én azt gondolom, hogy egy jó ideig 35-ig nem lesz.
Tehát az eddigi tapasztalatok alapján és az Európai Unió mechanizmusa apropóján lehet ezt mondani?
Én az alapján mondom ezt. Most az látszik, hogy készek egy eddig nem bevált procedúrát is elindítani, és forgatókönyvet, azon, hogy lehetnek ilyen nyakatekert dolgok, hogy formálisan van egy tagsági tárgyás, meg haladok is valahova, de nem is integrálom a politikákba, és főleg a költségvetési szempontokba teljesen bele. Tehát lehet egy ilyen megoldás, de az, hogy ő teljes jogú tag legyen 35-ig, átmenetek lejártával együtt, az teljesen kizárt.
Azt lehet tudni, hogy Ukrajna nem lesz NATO tag belátható időn belül, hiszen nem pusztán azért, mert az orosz medvét tovább nem akarják bőszíteni, hanem hogy ott, ahol háború zajlik, az nem lehet NATO tag, de az Európai Nagyságot befolyásolja a háború.
Igen, hát azért nem árt tudni egy folyóháborúban, hogy hol vannak a területi hatályai a tárgyalásoknak, az Európai Uniós jognak. Mert ugyan voltak megszállt területekkel, vagy a kormányát, tárgyaló kormányát a nem teljesen kontrollált területekkel is tárgyalások, ugye Ciprus erre a példa, de és akkor ezt többen kivetítik, hogy akkor miért ne lehetne Szerbiára, Koszovó kapcsán, vagy ugye Grúziára megszállt területekre, hogy akkor itt is lehet, de még mi nem tudjuk a határat. Tehát egész addig, ameddig nincs egy nagyon stabil olyan határ, hogy a tárgyaló kormány milyen területet tud kontrollálni, és milyen lakosságot, ami Ciprusnál 74 óta azért megvan. Én nem nagyon látom a realitását, hogy akár a tárgyalás is komolyan folyni tudja.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, maradjanak velünk, és utána folytatódik a napvendége, amelynek vendége Becsei Zsolt, külgazdasági szakértő.
Hamarosan folytatódik a napvendége.